2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
1 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ferenc pápa megjelent a Szent Péter téren bemutatott virágvasárnapi szentmise végén, és áldott nagy hetet kívánt tömegnek. A szentatya kerekesszékben érkezett meg a bazilika előtti szabadtéri oltárhoz, a tömegtapssal köszöntötte. A misét a Szent Péter téren Leonardo Sandri, a bíborosi kollégium aldékánja mutatta be. A pápa által írt homiliát felolvasták, a szövegben emlékeztetett, Jeruzsálem kitárt kapukkal várta Jézust, aki nem sokkal később a kereszt terhe alatt távozott. Ma is nagyon sokakat a gyűlölet és az erőszak a Kálvária útjára kényszerít, háború és nyomor gyötri őket, de Krisztus keresztjének hordása soha nem hiába való, hangoztatta a pápai beszéd. Hangsúlyozta, ne a nyakunkban, a szívünkben hordjuk a keresztet, nyújtsunk kezet annak, aki nem bírja tovább, emeljük fel, aki elesett, öleljük át, aki vigasztalhatatlan. A húsvétot megelőző nagy hét alkalmából adott ki közleményt az amerikai elnök, a keresztény ünnepről való megemlékezés fontosságát hangsúlyozva. A Fehérház dokumentumában Donald Trump a vallásszabadság teljes biztosítását ígéri, valamint az élet méltóságának tiszteletben tartását és az istenhit védelmét a nyilvánosság tereiben. Ezen a nagy héten adminisztráció megújítja ígéretét arra, hogy megúvja a keresztény hitet az iskoláinkban, a hadseregünkben, a munkahelyeken, a kórházakban és a kormányzat csarnokaiban, fogalmazott. Ukrajna lehetséges felosztásáról beszélt Donald Trump ukrajnai különmegbízottja a Times brit újságnak. Keith Kellogg úgy nyilatkozott, az országot egy békeszerződés részeként majdnem úgy lehetne felosztani, mint Berlint a II. Világháború után. A brit és a francia csapatok ellenőrzési övezeteket alakíthatnának ki az ország nyugati részén, az orosz hadsereg pedig a megszállt keleti részen maradna. Keith Kellogg előzőleg Vladimir Putyin orosz elnökkel tárgyalt. Németország várományos kancellárja Friedrich Merz szót emelt Ukrajna NATO és EU csatlakozása ellen a Handelsblattnak adott interjúban. A kereszténydemokraták vezetője Donald Trumphoz készül, hogy egyetértve Elon Musk vámmentes javaslatával egy transatlanti szabadkereskedelmi megállapodásról tárgyaljon az európai államok nevében. Átmeneti a számítástechnikai és az elektronikai termékek széles körének mentesítése az amerikai viszonossági vámok alól, közölte a kereskedelmi miniszter. Hard Lutnick hangsúlyozta, a nemzetbiztonság szempontjából meghatározó gazdasági szektorokat külön választják, és ide tartozik a gyógyszeripar, valamint a félvezetőgyártás is. Az oszakai világkiállítás a világ legnagyobb volumenű kulturális, turisztikai és gazdasági hatású eseményeinek egyike, egyúttal páratlan diplomáciai és gazdaságfejlesztési lehetőség, jelentette ki a nemzetgazdasági miniszter az Expo magyar pavilonjának megnyitóján. Nagy Márton felhívta a figyelmet, a magyar megjelenés újabb lendületet adhat a bruttó hazai termék csak nem 13%-át kitevő turizmusnak is, amely rekordot döntött tavaly. A japán programra több mint 28 millió látogatót várnak az Expo közel 6 hónapja alatt. Idén a repülőjáratokra több mint 10 milliárd forintot költünk, hogy akár a tengeren túlon, az Egyesült Államokkal is közvetlen járatok épüljenek, és akár India vagy Japán is szóba kerüljön, tehát nyitunk nyugat és kelet felé is, árult el az Index portálnak adott interjúban a nemzetgazdasági miniszter az oszakai világkiállításon, ahol átadta a magyar pavilont. Nagy Márton Japánban folytatott tárgyalásai során felvetette a közvetlen Tokió-Budapest légijárat létrehozását a japán gazdasági miniszternek. Digitálisan is elérhetővé vált a várandós gondozási kiskönyv az Egészségablak applikációban, közölte Molnár Karolina. A belügyminisztérium helyettes államtitkára felhívta a figyelmet arra, a dokumentum minden kismama számára kötelező, de mostantól tehát ebben a formában is elérhető. Márciusban üzembe állt a 300 ezredik háztartási naperőmű, olvasható az Energiaügyi Minisztérium közösségi oldalán. A tavalyi bővülés nagyban elősegítette a Napenergia Plus program, több mint 21 ezer család nyert el átlagosan 4 millió 100 ezer forint támogatást. Közeleg az április 15-i határidő, az autósok több mint fele már befizette a gépjárműadót, a 3 millió 300 ezer érintett közül 1 millió 700 ezeren, közölt a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Hétfőn és kedden a NAV infóvonala hosszított ügyeletben várja a gépjárműadós kérdéseket. Fokozott figyelemmel érdemes túrázni a tavaszi időben. Előbb Visegrád és Pliszent László között zuhant szakadékba egy túrázó, akit speciális hordágyon vittek fel a felszínre, őt mentő helikopter szállított a kórházba. Később lezuhant a szikláról egy kiránduló Mátra-Szentimirénél is. A sérültet a pásztói hivatásos tűzoltók a mentőszolgálat munkatársaival együtt hordágyra tették és a mentőautóhoz vitték. Végül az időjárásról, többnyire erősen felhős borult lesz az ég a folytatásban, elszórtan több hullámban érkezik gyenge, saras eső, zápor, többfelé felélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 7-9, napközben aztán 16-17 fok körül alakul, híreinket hallották.
Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, Berec Renátát hallják. Mai műsorunkban Lázár Leventével, a Heves vármegyei rendőrfőkapitányság sajtóreferensével beszélgetünk az iskola rendőrprogramról. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és mai vendégemet, akivel az iskola rendőrprogramról fogunk beszélgetni. Üdvözöllek itt a stúdióban.
Üdvözlök én is minden kedves téged is, illetve minden rádió hallgatót.
Hát ugye itt tisztázni kell fogalmakat, hiszen össze lehet keverni az iskolaőrt az iskolarendőrrel. Kezdjük azzal, hogy ki lehet, aki iskolaőr lehet.
Azzal kiegészíteném meg, hogy ugye az iskolarendőr program jóval régebbre nyúlik vissza, viszont ugye 3-4 éve indult az iskolaőr program, és ez egy kicsit összemosult el, és mind a kettő általában ugye szeptember a tanévvel kezdődik, és ugye szokott szerepcsere lenni ebbe, hogy akkor ki mit csinál. Ugye az iskolaőr, őt azért van az iskolában, ugye főként, hogy rendet tartson, erre is szintén ugye jelentkezhettek az iskolák, illetve olyan iskolák, ahol esetleg már korábban volt probléma, vagy nagyobb odafigyelést igényelnek a gyerekek, vagy ott esetben még akár a szülők is. Ezekbe az iskolákba kértek, illetve kaptak iskolaőrt ezek a tanintézmények. Ezek főként ugye általános iskolákról beszélünk. Ők napi szinten ott vannak, tehát ott van a munkahelyük. Gyakorlatilag ők minden reggel a tanítás kezdetekor ott vannak, és a végig általában ott is vannak. Őket ugye bármikor el tudják érni, akár a pedagógusok, akár a diákok, akár a szülők, illetve ha ők tapasztalnak bármilyen jogsértést vagy problémát, akkor ők ott rögtön helyben ezt adott esetben tudják is kezelni, nyilván, illetve tudnak szólni annak a szervezetnek, akiknek ugye bevonása szükséges, akár a rendőrségnek is.
Tehát akkor az iskola rendőrök már 2008 óta jelen vannak az intézményekben, és mi indokolta azt, hogy kellett az iskola őr is adott helyszínekre?
Ugye az iskola rendőr program ugye az abszolút a prevencióra, megelőzésre hozták létre. Ugye ezeknek az iskolákra szintén bármelyik iskola jelentkezhet ebbe a programba folyamatosan, és ugye bővül is azért a számunk folyamatosan, és itt ugye az iskola rendőr nem napi szinten van az iskolában, hanem eseti szinten, havonta egyszer általában mindig megjelenik megjelenik, felveszi a kapcsolatot a kapcsolattartójával, vagy esetleg a pedagógusokkal. Ha szükség van rá, igény van rá, akkor ugye előadásokat tart alsó-felső korosztálynak, illetve akinek olyan az iskolán, az középiskolában is. Ugye főként megelőzési témakörökbe tart előadást. Ugye van több megelőzési programunk is, mint itt a DADA program, ellenszer program, illetve van baleset megelőzési programunk is, ez a KEVE program. Ebbe is neki van szerepe, segít a rendezvények, az előadások lebonyolításában, szervezésében, illetve adatvetően bármiben, amiben a pedagógusok kérik őket. Emellett az is a feladata, hogyha megkeresik problémával, észrevétellel, akkor ezt ő tudja a helyben szintén ki tud menni, tud egyeztetni, tud tanácsot adni, segíteni azt, hogyha esetleg egy olyan probléma van, ami még nem üti meg a rendőrségi szintet, tehát az intézkedési szintet, de már esetleg közelebb kerülhet ahhoz, vagy pedig a rendőri beavatkozás szükséges, akár egy osztályfőnöki óra, akár négy szem közti beszélgetés keretében, akkor ebbe is tud segíteni. Igazából ez a fő kettő különbség a kettő programnak.
Úgy akartam kérdezni, hogy miért jelentkeztél iskolarendőrnek, de hát itt ugye eleve kérdéses, hogy jelentkeztél iskolarendőrnek, vagy ezt amúgy kiosztják nektek ezt a feladatot?
Azt el lehet mondani, hogy nyilván az iskolarendőr programban, hogy azért 99%-ban felkérik a kollégát, vagy azért, mert van esetleg olyan végzettsége, vagy jobb bánik az emberekkel, a diákokkal, vagy szeretné ezt csinálni, és akkor így be lehet kerülni ebbe a rendszerbe, és akár sokáig is benne lenni, hiszen én is már több mint 10 éve benne vagyok ebbe.
Milyen érzés a gyerekekkel foglalkozni, kicsit kiszakadni a hétköznapokból?
Én nagyon szeretem, mert kicsit a rendőri szakmától eltér, illetve nekem pedagógus a végzettségem, a második végzettségem, úgyhogy kicsit tudom azt is gyakorolni, talán ennek is köszönhető, melyen régóta iskola rendőr vagyok, és hál' Istennek gyakorlatilag végig ugyanabban az iskolában voltam, kisebb kiegészítésekkel, ami azt jelenti, hogy más iskolákban is, vagy idénesen, vagy akár egy tanévig voltam iskola rendőr, de itt az EGRI ugye gyakorló általános iskolában, ezt a gyakorló általános iskolában most már több mint 10 éve vagyok iskola rendőr, és hál' Istennek úgy ezek szerint nincs nagyon panasz a munkámra, vagy a segítségemre. Nyilván néha esetleg ez is előfordulhat problémaként, de nem jellemző, szerencsére azért a kollégák nyitottak és segítőkészek az ilyen programok levezetésére, vagy a részvételükre is.
Akkor általános iskolában vagy, és esetleg nagyobbakkal foglalkozol-e?
Igen, nálam ugye speciális a helyzet, hiszen két tanintézmény, és két épület is hozzám tartozik, illetve ez Egernek gyakorlatilag majdnem heves megyek a legnagyobb iskola, hiszen általános iskola, középiskola is részt vesz a mindennapokban, úgyhogy főként általános iskolában a program alapvetően általános iskolások részére készült, de nyilván középiskolásnak is szoktam, ha olyan észrevétel probléma van, akkor megelőzést tartani, és többször előfordult már, akár 10-11-eseknek is tartottam. Ez nekik ugye szokott lenni több programjuk is, amiben adott esetben bevonják az iskola rendőrt, vagy akár ugye engem is.
Hogyan fogadnak az iskolások, mondjuk itt a kicsikre gondolok, az általános iskolásokra?
Hát az első, második, harmadikos után ők a legcukibbak, ha lehet így fogalmazni, hiszen ők nekik egy abszolút pozitív képük van a rendőrökről, ők nagyon boldogok, hogyha megyek hozzájuk, sőt, ha már előre tudják, hogy megyek, akkor még jobban készülnek, rengeteg kérdésük van, úgyhogy az óra egy része általában azzal szokott elmenni, hogy ki mit látott, mit tapasztalt, apa anyese nem köti be az övet, vagy telefonál, úgyhogy azért ilyen információk és a birtokomba jutnak adott esetben, tehát nagyon aranyosak, úgyhogy ők nagyon aktívak. Nyilván a felsősöknél ott már inkább a bűnmegelőzési szerepet kap, az alsóknál inkább a közlekedés, a biztonságos közlekedésről beszélünk. Első, másik főként a kerékpár, gyalogos közlekedés, ugye most már sokan használnak ugye a rollert, tehát egy guruló eszközt, ugye ezeknek is azért valamilyen szinten van szabályozójuk, hogy mire kell odafigyelni. Nyilván az lenne a célunk, hogy minél hamarabb elsajátítsák a KRESZ a közlekedés alapvető szabályait, amit ugye mindenkinek tud kell, illetve hogy akár már negyedik, ötödik, hatodikba már akár egyedül is biztonságosan meg tudják közelíteni, be tudnak menni az iskolába. Ugye van, akit ugye hoznak, főleg ugye az a kicsiket, aztán ugye többen már ugye buszoznak, de azért ott is figyelni kell, szabályokra be kell tartani dolgokat, és ezeket igyekszünk minél jobban belül súlykolni, akár játékos formába is, az alapvető kresztáblákat játékos formába, akár ajándékokkal kiegészítve, amit hálásan nagyon szeretnek, és úgy látjuk, hogy haszna is van, hiszen az én iskolám is elmondható jó pár éve szerencsére nem volt ilyen jellegű baleset.
Mennyire tájékozottak a gyerekek a KRESZ tekintetében, vagy a közlekedésbiztonság tekintetében?
Hát ugye a különböző technikai eszközök fejlődésével, illetve az ő részükre a birtokba jutásuk miatt azért eléggé ügyesek már az első-másodikosok is. Nagyon sok mindent tudnak, ugye sokat játszanak, sokat közlekednek. Nyilván van, akit jobban érdekel, ő ugye apa, anya, ez mi, az mi, az miért, miért ide parkolsz, stb. Tehát ők sokat tudnak az tanulni a szülőktől, nagyobb gyerek testvértől, de azért az alapvető dolgokat már sok mindent tudnak, mire oda jutunk, hogy az első órákat megtartsuk. Ugye a közlekedés, a lámpákat, azt mindig megbeszéljük, hogy a zebrát, a gyalogos közlekedést, hogy ezekre azért általában tudják a válaszokat, vagy pedig nagyon hamar elsőt, egy második, harmadik órán már ezeket rögtön tudják és fújják.
Akkor mondjuk egy tanév során hányszor találkozol ezekkel a gyerekekkel?
Nyilván ez mindenkinek más, az iskolája válogatja alapvetően, nyilván mi nem akarunk rá telepedni az iskolákra, hogy minden nap ott legyünk, vagy akár minden héten. Van olyan kollega, akit havi szinten, heti szinten mozgat az iskola, vagy igényli a részvételét, de van, aki akár fél évente csak egy-két órát tart. Nyilván nálam is ez nagyon változó, most ez egy aránylag nyugodt év, le is kopó nyugodt évnek volt mondható, tehát szerencsére olyan egyéb kiemeltes, miért nem kell bemennem, órát már egy jó párat, ilyen 5-10 között már ugye tartottam szeptember óta, illetve tavasz is jönnek azért a rendezvények, meg az egyéb órák, úgyhogy valószínűleg diáknapok, úgyhogy ilyenkor ebből is be tudunk segíteni, be szoktunk segíteni, hogyha igényli azt az iskola.
Említettük most itt az általános iskola alsó tagozatát, de mi a helyzet a felsősökkel?
Ugye a felsősöknél ott ugye inkább a bűnmegelőzés, hiszen ők már az alapvető közlekedési szabályokat, én bízok benne, hogy döntő többségében tudják, de ezt is tapasztaljuk, ők már azért sokszor egyedül, vagy párban, vagy többen járnak iskolába, akár gyalog, akár busszal, tehát náluk ezzel a közlekedési dolgokkal nem szokott már alapvetően probléma lenni, viszont azért előfordulnak olyan csíntevések, kisebb rosszalkodások, illetve nyilván nekik azért már jobban kitágul a világ, azért már szoktak lenni kisebb bulik, és akár az a tanintézményben, akár egymás között, amit ugye azért oda kell figyelni itt az éjszakai életre is, a ital, drogok és egyebeknek a megelőzésére, ugye ezeknek a felelősségteljes egyesetleg fogyasztás, hogy nyilván a kábítószer, nem a kábítószeret gondolok, hanem a későbbiekben ugye akár előfordul, hogy kipróbálnak különböző italokat, és hogy ezekben ne legyen probléma. Nyilván erre is igyekszünk felhívni a figyelmet, ezekről is beszélgetni, illetve elő szokott fordulni nyilván ezeken a rendezvényeken, meg programokon, hogy esetleg valami garázdaság, lopás, csalás áldozatává válnak, vagy esetleg ők provokálják ezeket a szituációkat, hogy ezek milyen jogi hátrányokat okozhatnak náluk, nekik, és nyilván nem arról beszélünk, hogy esetleg szobafogságot, vagy valamilyen tévé megvonást kapnak, hanem akár komolyabbat is, hiszen ez egy buta döntés, akár ugye életeket változhat meg, hogy azért itt már erre a felelősség teljes életre is igyekszünk felhívni a figyelmüket, hogy akár a középiskolában is már ezekre jobban tudjanak figyelni, illetve egy kisebb csíntevésben ne legyen rendőrségi eljárás.
Hogy ez az élet egy pillanatban hullámok feszített víztükör fölött száll, igen, nem az a kérdés, miben hiszek, hogy mit hoztam, s ha megyek, mit viszek. Nyilván nem emberek, nem tárgyak, elillan mind, amit a szív kívánhat. Nincs semmi, csak annyit, amit hoztál magaddal ebbe a testbe, amit visszaadsz. A vége azt, hogy csak kaptad, amíg maradsz. Nem az vagy, amit itt játszol, pénzes ember vagy nincstelen vándor. Nem az vagy, aminek mondanak, amit az emberek összehordanak. Mert a kordus is a leggazdagabb, de amit a szíved adni tud, csak annyi baj. Semmi nincs, csak az, hogy nyitott könyv vagyok.
Amíg sem. Csak még egy mesét még, te a királynő, s a király én zöld sárkányok, aranyhas ördögök között. Azt mondta a béke belőle, de red, ha benned nincs sehol sem lelet, lehet, hogy túlélsz. Pár beszéd, de ha az Isten a szívedbe körbenéz, mit lát? Hogy ki vagy te tényleg a lélek, lézer, pontos mérleg, s csak annyi vagy, amennyit adni tudsz. Ebbe fegyverre, pénzzel nem sokra jutsz, mert ha visszaadod majd a tested, amit azzal szereztél, el is veszted. Semmi nincs, csak az, hogy nyitott könyv vagyok, szét is tép. Miben hiszek, hogy mit hoztam, s ha megyek, mit viszek. Nyilván nem emberek, nem tárgyak. Elillan mind, amit a szív kívánhat. Csak ami rejtve volt, felismered, hogy amit adni tudsz, annyi mindened. Ne próbáld szavakba szárni, amit nem lehet, nehogy a végtelen magadban eltemess. Semmi nincs, csak az, hogy nyitott könyv vagyok, szét is tép. Yeah.
Középiskolásoknál már előkerülhet itt a jogosítvány megszerzése, és abból a szempontból is gondolom beszélgettek velük, hogy egyrészt hogyan lehet közlekedni biztonságosan, meg mit nem szabad csinálni.
Igen, igen, igen. Nyilván a középiskolásokat inkább az autóvezetés, esetleg a nagyobb motor használata, általános iskolás végigában ugye segédmotorkerékpár érintheti, velük azért olyan nagy probléma észre nem szokott lenni. Nyilván ugye középiskolában azért már kinyílik a világ jobban, látnak sok mindent, tapasztalnak, ugye közlekednek, és utána már ugye autóval is, és ugye figyelni kell itt is, hogy az a szabályokat betartsák, hiába, hogy tanulták, vizsgáztak belőle, de azért nagyon sok minden történik még az utakon, amire nem biztos, hogy ez a 40-50 óra, amit levezettek, az elég. És ugye fokozott óvatossággal kell ezt is elkezdeni, akár szülő jelenlétében is, ez is nagyon fontos, hogy azért az első pár 100 kilométert, 1000 kilométert, azt még akár szülő mellett, barát mellett hajtsák végre, vagy vezessék le, hiszen ők is tudnak figyelni, ők is tudnak észrevenni dolgokat, és tudnak segíteni nekünk a vezetésben.
Van-e a fiatalok körében ittas vezetés, ami már kiderült, tehát nem a prevenciós jelleggel elmondott, hogy nem szabad inni vezetés.
Előfordul, de azért azt ugye el tudom mondani, hogy azért a 20 év alattiaknál nem jellemző ez a történet. Talán kicsit felelősségteljesebbek, még friss a jogosítvány, jobban odafigyelnek erre, illetve tudják azt, hogy milyen komoly szankciót von ez maga után. Hát senki nem szeretné elvesztíteni a pár hónap vagy pár év alatt megszerzett jogsiját, ugye újra kifizetni, újra levizsgázni, kifizetni a büntetést. Nyilván attól lehet, hogy a szülő is azt mondja, akkor kisfiam vagy kislányom, nem fogsz vezetni egy jó ideig. Illetve hát nyilván a baleset veszélyére, meg minden esetben felkérni figyelmet. Ugye nagyon sok olyan baleset is azért előfordul, ahol akár ittasan okozzuk ezt, ittasan szenvedjük ezt el. A kábítószert nem is szeretném belevonni, remélem, hogy senki nem vezet úgy, hogy kábítószert fogyasztott, azért az ritkább eset, és inkább a felnőtteket jobban érinti ez. Úgyhogy szerencsére ezt a korosztályban azért nem szokott jellemző lenni az ilyen jellegű.
Itt Tegerben mi a nyilvános helyzet a tekintetben, hogy fogyasztanak-e is, milyen gyakorisággal, vagy kiderülnek-e a drogfogyasztók fiatalok körben?
Hát ugye most igyekszünk ebben előre lépni országos szinten, helyi szinten is. Nyilván buknak le most már fontosan nem csak fogyasztók, hanem terjesztők is. Szerencsére nem volt jellemző se Egerseves vármegyében, hogy valaki droggal vezet, természetes eseti jelleggel ez is előfordul, ugye azért rengeteg autós van, nagyon nagy a forgalom, van, aki ezt is bevállalja, főként rendszeresen. Van olyan is, hogy nyilván, aki egyszer próbálják, és pont mondjuk akkor, vagy baleset szenved, vagy mi megállítjuk, úgymond pekhére, de ez itt a sérülésnél is előfordul, de azért akiket általában lebuknak, mi összeszedünk, azért azok rendszeres fogyasztóként vannak, akár ital, akár drogosként, és hát ugye nyilván azt nem kell hangsúlyozni, hogy ezzel ugye nem csak magukat, hanem mások életétesti épségét is veszélyeztetik, ezért is igyekeznek a jogalkotók is szigorúbb szabályozást, még szigorúbb szabályozást ezekre bevezetni, meg mi is igyekszünk minél több ilyen szabálysértőt kiszűrni, hogy minél kevesebb legyen az utakon.
Nehezebb a helyzet szerinted, amiatt, hogy esetleg több drogfogyasztó fiatal van?
Biztos, hogy ugye nehezebb, régebben azért jó pár tíz év nem volt jellemző ez. Itt a vezetés akkor is volt természetesen. Talán abból most már kicsit kevesebb van, de a drogfogyasztást talán most egy kicsit magasabbnak lehet mondani, vagy gyakrabban találkozhatunk úgymond vele átlag szinten. Nyilván ez a jelenzőtökre nem jellemző, hiszen mondom, hogy nem nagyon ritka az, hogy akár egy balesetnél valaki valami bódító szer hatás alatt vezet. Itt a vezetésnél azért előfordul, és abból is a döntő többsége azért úgy szokott. Inkább közlekedési ellenőrzésen bukik le.
Milyen eszközökkel próbáljátok visszatartani a gyerekeket az italozástól, a drogfogyasztástól, egyéb csinálásokat?
Hát ugye sok kampányunk van, sok prevenciós anyagunk van, sok videónk van, sok élettörténetünk van, amiket ugye mi is tapasztalunk, láttunk, megtörtént eset. Igazából a testközelből próbáljuk bemutatni ezeket, mert magunkból kiindul, mi is inkább azt fog meg minket jobban, amit mi is láttunk, tapasztaltunk, hallottunk, vagy pedig a környezetünkben megtörtént, mintha csak valaki szárazon beszél erről, arról, amarról, aztán nem jut át annyira, nem jön át annyira nekik sem, meg egyébként unalmassá válik. Viszont, hogyha konkrét esetekre is belecsempészünk prevenciós videókkal, akkor az anzió szokott pozitív hatása lenni nyilván. Jobban átgondolják, egymás között megbeszélik, akár osztályfőnök kell közösen is, és ez talán jobban visszatartó erő nekik is, hogy ezeket ne próbálják ki, ha kipróbálták, ne folytassák, nyilván a közlekedésben meg abszolút ne használjanak ilyen dolgokat.
Milyen videókra kell itt gondolni? Mit látnak a gyerekek?
Hát ezek különböző élethelyzeteket, szituációkat, akár egy szórakozó helyet, akár egy ittas vezetést, akár egy öv nélküli vezetésből kialakult balesetet szimulál, mutat be, vagy pedig hozok, volt, ugye felsősénél is már volt, hogy hoztam konkrét balesetet, ahol ezeknek volt, tehát a engedély nélküli vezetés, nem volt jogosítvány, és úgy okozott balesetet, nem voltak bekötve, ittas volt a sofőr, és beszálltak mellé, ha bár mondanak, hogy ne tegyenek ilyet, tehát ezek mind ilyen megelőzhető tragédiák, megelőzhető problémák lettek volna, ha ezeket az alapvető szabályokat, amiket mi is elmondunk, az iskolában betartják. Nyilván van, aki ügyes és más kárából is tanul, van, aki ugye a sajátjából, csak ugyanak nem tudjuk a kimenetlét, hogy lesz, mi lesz, úgyhogy azt igyekszünk megelőzni, hogy ezt ne a saját bőrén tapasztalják meg a gyerekek, a fiatalok, hanem már akár más kárán is, illetve a megelőzés javára.
Iskolarendőr hány iskolában elérhető itt a megyénkben?
Kicsit puskázok is közben, ez általában nő, hál' Istennek. Most jelen pillanatban a 24-25-ös tanév az 110 iskolában, 103 iskola rendőr kollégával veszünk részt. Azért kevesebb egy kicsit az iskolarendőrök száma, mert van, akinek több épülete van, például nekem ez így két iskolába számítok. Illetve van olyan település, akár közötti megbízott kollega, akihez több település, több iskola tartozik, és ő akár, hogy a két-három iskolában is lehet iskolarendőr.
És ez a program hosszú távon még hova tud fejlődni?
Hát én mindig vannak ötletelések, ugye a baleset megelőzés a fő összefogója ennek, a Baleset Megelőzés Bizottság, hozzájuk tartozik ez az egész program, és ugye vannak központi, akár ORFK szintű programok, vannak helyi szintűek, illetve vannak ugye olyan sajátos programok, amit az adott település adott diákoknak talál ki adott esetben az iskolarendőr, meg ugye a központi program, és ebből minél többet igyekszünk bevinni az iskolában. Van is olyan, hogy esetleg az iskola vezetése utána jár, és kérik, hogy ez menjen hozzá, vagy hogy mi küldjük ki nekik, hogy most indult ez a program. Mint például a tavaly előtt induló kevel program, ez a közlekedési biztonságosan program. Most talán ez a legújabb, ami elindult, ez abszolút heti szinten be van építve nekik, havi szinten a a tanmenetükbe. Az első egy-két órát az iskola rendőr tartja, utána viszont a pedagógusok viszik végig. Ez egy ilyen 10 modulból álló program, és akkor a végére eljutnak odáig, hogy már biztonságosan tudnak kerékpározni, gyalogosan közlekedni, illetve van gyakorlati része is, ahol egy gyakorlati kerékpár pályát építünk igazából, itt pedig a technikai tudásukat tudják ugye bővíteni különböző eszközök segítségével, amit van olyan is, aki ezt megvásárol, vagy van neki, meg van olyan, akik ugye tőlünk tudják igényelni, és akkor ezt be tudjuk odavinni nekik. És is tudnak készülni nyilván ilyen bójára, patkára, billenőpallóra, rázópallóra gondolok, amivel egyébként az iskolások a mi szakmai versenyünkön is találkozhatnak, illetve ilyen pályákat kell teljesíteni, hogy itt ezekkel a különböző programokkal is igyekszünk megelőzni ezeket a baleseteket, és a verseny formájában is egy kicsit ott azért izgalmasabb a történet. Igyekszünk alsósodon felsőnek is ilyen rendezvényeket szervezni, ezek is vannak felmenő rendszerűek, most a tavasszal fog többen is lenni, illetve nyilván a motorosokra is odafigyelünk, most nekik lesz a következő programunk majd április 12-én szombaton, ez a már jó pár éve futó motoros nyílt napunk, ez egy teljesen ingyenes program lesz itt Tegerben a rutinpályán, és itt két turnusban, délutáni turnusban vehetnek részt motorosok ezen az ingyenes képzésen, ahol a motoros kollégák fognak nekik segíteni szakmai szemmel hibákat javítani, olyan pályákat feltenni, amikkel esetleg mi nem találkoztak, illetve itt mindig felszűrjük a fiatal, hogy azért régen volt október vége, amikor talán utoljára tudtak motorozni a motorosok is. Itt nem csak a nagy motorosokról, hanem a fiatalokról is szó van. Segélymotorosokat is várunk ide szeretettel, és ők is egy kicsit kipróbálhatják, hogy ezek a robogók kisebb köbcentis motorokkal is azért lehet olyan helyzetbe kerülni, amit nehéz megoldani, de bízunk benne, hogy ezzel tudunk nekik segíteni, és az egész motoros szezont ők is biztonsága balesetmentesen fogják tudni végigvinni.
Mennyire népszerű amúgy ez a program?
Nagyon népszerű, most azért lettek már fix turnusok fix létszámmal, mert 2-3 év alatt eljutottunk odáig, hogy akár több százan is megjelennek ezek, viszont ott ugye nagy volt a várakozási idő, ezért 50-20 fő közé szokták a Robiék, Eldi Roberték ezeket szűkíteni, és két turnusba rakni, hogy érdemben szakmai is többet tudjanak segíteni, illetve nyilván ne kelljen valakinek 4 órát, 20 percet várni, hogy a pályán végig tudjon menni, hiszen akkor a sorok voltak. Így ugye, akik előre regisztrálnak, ez ma indult egyébként ez a regisztráció, ők előre be fognak tudni regisztrálni, ők fixen benne vannak a programban, a többi motoros pedig ugye érdeklődés szinten ugye várjuk, meg tudják nézni, tudnak ugyanúgy kérdezni, ők viszont a gyakorlati végrehajtás, a gyakorlati programokban nem fognak tudni részt venni. Viszont nekik is nagyon hasznos tud lenni, illetve tudnak kérdezni, látják, hogy mások hogy mennek, nekik az hogy menne, illetve nyilván szokott lenni elsősegélynyújtás is itt, amiben ők is részt tudnak venni, és tudnak hasznos tanácsot kapni, ha mondjuk valakivel baleset történik, vagy lát, akkor mit kell elsőként megtennünk annak érdekében, hogy mondjuk a motoros társunkat megmentsük, vagy közlekedő társunkat, hogy ez is hasznos szokott lenni.
Visszatérve az iskola rendőrökre, nemrégiben kapott egy 60-i kolléga elismerést. Miért jó az, hogy elismerik ezt a munkátokat?
Ugye nyilván azt ki kell emelni, hogy ez az iskolarendőr program, iskolarendőr feladatokat, maga az iskola rendőrséget, úgymond, ezt minden rendőr a saját szakterületén végzett munkája mellett végzi, tehát egy plusz feladatként végzi ezt. Nyilván, aki erre jelentkezik, aki ebben részt vesz, szereti ezt csinálni, és mi nagyon örülünk is ennek, hogy azért minden évben, minden vármegyében választanak egy olyan kollégát, aki rátermettsége, ügyessége, saját lelkesedése, kreativitása alapján, vagy pedig az iskolájának a szakmai munkája alapján talán abban az évben jobban teljesített, vagy ügyesebb volt, mint a többiek, és ezt minden év végén, vagy a következő év elején az Országos Balesetmentő Bizottság egy ilyen nyílt napi rendezvénnyel igazából fejezi ki. Itt mindenki általában tárgyutalmat szokott kap, illetve egy elismerést, hogy abban a tanévben, abban az évben pontosabban ő teljesített a vármegyében a legjobban. Úgyhogy ez egy szakmai siker a rendőrség szakmán belül, és nyilván van, aki ezért ugye tesz is nagyon sokat, hogy ott legyen akár a top 3-ban, akár ő nyerje, és ugye az is kiemelendő, vagy az is plusz, hogy nyilván ezt nem egyszer kaphatja valaki, hanem előfordul, hogy többször is kapja már. A Tomcsányi Andik alezetes kolléganőm is már másodjára kapta meg ezt a díjat, illetve volt szerencsém nekem is már kétszer átvenni ezt a díjat az elmúlt 10 évben, 12 évben.
Hát akkor kívánom neked és a kolléganődnek is a harmadik díjat majd. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk.
Köszönöm szépen, és a lehetőség mindenkinek, szép napot, jó rádióhallgatást kívánok.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Lázár Leventével, a Heves Vármegyei Rendőrfőkapitányság sajtóreferensével beszélgettünk az iskola rendőrprogramról. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Bartók Beáta, valamint technikus kollégám Tompos Péter és Somogyi Márton nevében is. A szerkesztőt Berec Renátát hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
Sziluett. Magazinműsor nőknek.
Kedves hallgatóink! Mai műsorunkban Varró Gabriella sajánfestővel, hivatásáról és az alkotási folyamatokról beszélgetünk. Tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő, Szajkó Anita.
Energiát kapok, szeretetet adok, de hogy mire is vonatkozik ez a mondat, azt megtudhatjuk mai vendégemtől. Szeretettel köszöntelek.
Köszönöm szépen, és köszönöm, hogy szánsz rám időt, és egy kicsit bemutatkozhatok itt a városba újra. Hát, hogy mit jelent ez? Én úgy érzem, hogy olyan sok pozitív jelzést kapok vissza, és én ezeket úgy elraktározom magamba. És folyamatosan érzem ennek a működését, és mindez ahhoz segít engem, hogy ahogy festem a sálakat, akkor úgy érzem, hogy azokba ez mind-mind átmegy ez az energia. És számomra az rettentő fontos, hogy ezt mind én is magam is jól érjem meg, és ezek az energiák, amik a sálakba kerülnek, azok pozitívak legyenek. Ugyanis a sálaknak ugye az a tulajdonság, hogy az ember a nyakába teszi, és ha én nem pozitív energiákkal festem ezt a sálat bizony, akkor esetleg negatív érzések is kerülhetnek a viselőjének a nyakába, ami zavarhatja őt. És én elmondhatom, hogy minden reggel, minden nap úgy jövök ide, hogy tiszta szívből őszintén kezdek a munkámhoz, és szeretettel csinálom.
Mielőtt még ezekről a gyönyörű alkotásokról beszélnénk részletesen, arról kérdeznék, hogy hogyan kezdődött ez az egész, honnan ered ez?
Hát tulajdonképpen már az édesanyám is nagyon sokat foglalkozott népművészeti dolgokkal, kézi munkákkal, szakköröket vezetett, oktatott másokat, és valahogy ez az inspiráció már otthonról megvolt, már gimnazista koromban olyan köcsögöket festettem, meg ilyesmit csináltam. Gondolkoztam is egy darabig, hogy kerámikusnak kéne lenni, de akkor csak Kaposváron volt ilyen képzés, én pedig Hidasnémetibe laktam, Abaújba a világ végén, tehát ezt úgy gondoltam, hogy az nem. És akkor utána jelentkeztem Egerbe a tanárképző főiskolára. Itt elvégeztem a biológia mezőgazdasági szakot, majd Nyíregyházán még elvégeztem a földrajz szakot, és tanítottam 17 évig. És aztán jött egy kedves ismerősöm, aki bőrképeket csinált, és felvetette azt a opciót, hogy csináljunk Egerbe egy bőrművészeti galériát, ahol az ő képei, illetve iparművészeknek a használati tárgyai lesznek. És ezt csináltam én egy 8-10 évig, de közben úgy elgondolkodtam azon, hogy hát valamit nekem is kéne kezdeni azzal, amit már korábban elkezdtem, hogy húsvéti tojásokat festettem az iparművészeti vállalatnak, elég sokat, meg később más cégeknek is, a határokon kívül is elkerültek ezek a tojások, sőt Milánóban üzleteknek a kirakatában ez volt a dekoráció. Tehát volt indítatásom mindig arra, hogy valamit csináljak, vartam, szaptam, magamnak csináltam dolgokat, kötés, horgolás, varrás, ezt gyerekeknek is tanítottam. És valahogy úgy mindig bennem volt, hogy valamit alkotni kell, csinálni kell. Akár a főzésről volt szó, vagy sütésről, én nem nagyon receptből dolgoztam, én mindig kitaláltam, hogy mit fogok csinálni, és úgy. És aztán jött az életembe egy olyan szakasz, amikor úgy gondoltam, hogy valamin változtatni kéne, és kerestem az utamat. És akkor találtam rá a sejemfestésre, illetve akkor ismerkedtem meg vele, és teljes energiámmal bevetve neki kezdtem ennek a próbálkozásnak, amit egy fél év alatt teljesen autodidakta módon sikerült is megtanulnom.
Az a gondolat, hogy saját lábadra állsz, és hogy a saját vállalkozásodat megnyitod?
Hát tulajdonképpen ez úgy alakult, hogy az a barátom, akivel ezt a bőrműves üzletet csináltuk, úgy láttuk, hogy annak kezd úgy a forgalma csökkenni, és akkor ő mondta, hogy ő kiszállna inkább ebből. De akkor én már elkezdtem a sejemfestéssel foglalkozni, és én úgy éreztem, hogy ennek lehet jövője, és akkor én egyéni vállalkozó lettem, és elkezdtem ezt csinálni. És jól is éreztem, mert először még foglalkoztam, voltak bőrtáskáim, iparművészektől vásároltam, és akkor volt, hogy hozzáillesztettem a festett kendőt, sálat, de aztán úgy láttam, hogy csak a saját dolgommal kell foglalkozni, és úgy mondhatom azt, hogy ha sejemfestőt keresnek, nagyon sokszor a Google-be is én jövök föl először, mert egy jó brandet kiépítettem a nevemmel, a nevem alatt. Először nem mertem vállalni, két kedves megrendelőm volt, aki mondta, hogy hát nehogy sejem, meg milyen általánosságokat ne használj. A saját neveddel kezd el, és azt is mindig kisbetűvel írtam, hogy nem akarok nagy lenni, és tényleg ez bejött, és mint Varró Gabit mindig úgy keresnek.
Amikor úgy döntöttél, hogy elkezded a vállalkozást, akkor még tanítottál, vagy ez már azután volt, hogy feladtad a pedagógus pályát?
Hát a vállalkozást hamarabb kezdtem, mert ezt az iparművészeti boltot már vállalkozásba csináltam. De közben jött a sejemfestés. Mondjuk, ha visszatérünk rá, tanítani is nagyon szerettem, meg nagyon sokszor találkozom volt tanítványokkal is, akikkel szívesen beszélgetek, ők is szívesen megismernek és köszönnek, ami nem utolsó dolog. De utána teljesen belevetettem magam a sejemfestésbe, illetve azon gondolkoztam, hogy nem biztos, hogy mindenkit érdekelnek a sejemsálak, és ha én vállalkozom, akkor egy másik réteget is meg kéne szólítanom, és akkor utána terveztem egerpólókat a saját dizájnommal, és ezeket ma is forgalmazom, már jó pár éve, az iparművészeti lektorátusnál ezt le is zsűriztettem, meg is dicsérték, hogy nagyon jó, nagyon szép, úgyhogy azóta is árusítom ezeket, majd később, egy jó pár év múlva elkezdtem pólókat és textileket is festeni. Mert valahogy úgy éreztem, hogy bővítenem kell a kínálatot, egy vállalkozásból mindig azért meg kell újulni. Bármennyire is imádom a sejemfestést, azon belül is mindig megújulok, meg újabb technikákat is kitalálok magamnak, amiket a gyakorlatban nagyon jól tudok hasznosítani. De visszatérve, tehát a pólófestés az még, ami főleg a női pólóknak a festése, amivel még a üzletem bevételének egy szeretét tudom beszedni. De most elkezdtem például férfi pólókat festeni, mert a bebejövő házas pároknál a férfiak néha nehezményezték, hogy nekik miért nem festek pólót. Hát miért nem festek pólók? Hát sokszor volt olyan férj, aki mondta a kék ginkó mintára, hát ilyen színű pedig nincs is a természetben. De több ilyen visszajelzés volt. Ilyen férfiaknak festek én pólót. De aztán jött egy olyan intuíció, meg olyan megérzés. A férfiak reagáltak arra, hogy próbáltam egy-két pólót csinálni, és akkor úgy látom, ezt most kezdtem el ebbe az évbe, hogy nagyon tetszik, és művészek rendeltek belőle neves emberek, úgyhogy remélem, hogy ez tetszeni fog ez is.
Visszatérve még a sejem zsálakra, miért pont ez az anyag? Miért emellett döntöttél? Hogyan szerettél bele?
Úgy szerettem bele, hogy azért láttam én az előtseimet. Nálunk már eltűnt a textil kínálatból, de azért régebbről voltak nagyon szép sejmek, és valahogy a sejemnek a lágysága, a puhasága mind a nőiességet képviseli. Én magam is nagyon szeretem az ilyen kellékeket, ami hangsúlyozza az ember nőiességét. És a sejemsár pontosan az, ami az öltözéket, a ruházatot ki tudja egészíteni. Ha akarja az ember, akkor egy elegáns tólát vesz fel egy elegáns esti ruhához, vagy ha egy kicsit sportosabb akar lenni, akkor nyugodtan a farmer blues kombinációhoz feltehet egy sálat, mert azzal olyan extravagánsan, sportosan elegáns lesz.
Tehát akkor nem csak alkalmakra, hanem akár hétköznap is hordhatjuk?
Természetesen. Sőt, nagyon sokan hordják hétköznap is. Mondjuk, akiket valamilyen szinten egy kicsit megérint maga az anyagnak a kellemessége is, azok, meg akik úgy látom, hogy olyan munkahelyen dolgoznak, ahol talán elvárható is lenne egy kissé az elegánsabb öltözék, azok a hölgyek hordják ezeket, vagy nagyon sok vásárlom van Budapestről, vagy külföldi megrendelőim is vannak. Nagyon nagy szerencsémre Egerbe is sok vásárlom van, visszatérő vásárlók, hogyha külföldre mennek, vagy ha valami alkalomra szükséges egy szép sál, akkor itt meg tudjuk beszélni, hogy az milyen legyen, milyen színű, milyen anyagú, milyen méretű, és ez ilyen folyamatos kapcsolatban jól alakulnak ezek a munkák. Van webáruházam, ahol olyan 160-170 kendő és sál van fönn, különböző méretűek, különböző típusúak a hernyósejmek is méretben, vastagságban, de mindegyik darabnál ott van, hogyha valaki más színbe szeretné, akkor én bármilyen színbe megfestem neki, tehát megvan ez a lehetőség. Az üzletben pedig, hát vannak hasonlóságok, de igyekszem mindig megújulni és más csinálni, hogy legyen választék, mert ha valaki itt ezt nem kinézett valamit a webáruházba, úgy gondolja, hogy meg tudja venni, még sincs, akkor meg tudja rendelni a webáruházba, és akkor megfestem. Hát 100%-ig nem lesz ugyanaz, mert ugye a monitor képe is más, meg a függ a páratartalomtól, a hőmérséklettől, ahogy festek, hogy egy színkeverék hogy fog működni. Tehát minimális eltérés lehet, de mindig arra törekszem, hogy még annál szebb legyen, mint ami fönt van a webáruházban, hogy jól érezze magát a kedves megrendelő.
Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melyben Varró Gabriella sejemfestővel, hivatásáról és az alkotási folyamatokról beszélgetünk.
Hogyan születnek a minták? Mi a folyamata ennek? Csinálsz ilyenkor, gondolom, egy alaprajzot, mondhatjuk, és akkor arra festesz, vagy külön lerajzolod egy papírra esetleg a mintákat, vagy azonnal jön a gondolataidból, jön a fejedből az ötlet, és akkor azonnal a sejemre készíted?
Ha ilyen arányokat akarnék mondani, akkor azt mondom, hogy 90%-ban azonnal jön, és azonnal csinálom a éppen benyomások alatt. Mondjuk az lehet, hogy előre azért elhatározom, hogy körülbelül mi lesz rajta, tehát nem úgy, hogy kifeszítettem a sálat az állok felett, hogy jaj, mit kéne csinálni, tehát azért az agyam már mozgott, és de közben is eltérek attól, mert valahogy, ahogy dolgozom az ecsettel, a kontúrfestékkel, akkor egy másik pillanatban más gondolok, és akkor más festek. Rajzolgatni akkor szoktam, ha valami céges megrendelésem van, és nekik igazából nincs elképzelésük. Sokszor akkor sem a rajzot mutatom meg nekik, hanem én azt megfestem, mert más teljesen papíron a elképzelés, mint egy sejemanyagon. A színek is másképp viselkednek, maga a textúra teljesen más. Tehát ha kéri egy cég, akkor festek neki mintákat is. De egyébként úgy állandó motívumaim, amit szeretek, ezek a virágok, a szabálytalan virágok, amit nagyon sok színűen megcsinálok, sokféle alapra és üde és egyszerű, de azért jó. Nem szeretem a nagyon cizellált, bonyolult, ilyen nagyon kidolgozott virágokat, leveleket, mert az nagyon behatárolja az öltözéket. Egy ilyen laza, lezserebb motívum, ott többféle dolog, többféle ruhához is fel lehet venni, és bizony nem olyan olcsók ezek a hernyós sejem sálak, hogy minden egyes szethez külön-külön sál legyen. Igyekszem úgy csinálni, hogy többféle dologhoz lehessen hordani. A másik a motívum világomban meg a geometrikus formák lágyítása, vagy éppen a szabályossága, tehát az színesen használom ezeket.
És milyen festékkel dolgozol ezekre?
Hát ezek professzionális hernyósejemre való festékek. Általában belga-francia festékeket használok. Amikor megfestem a sálat vagy kendőt, akkor azzal még nincsen készen. Még utána ezt egy papírba föl kell tekergetnem ezeket a darabokat, és egy gőzölős szerkezetben, ami elektronikusan működik, minimum 4 órát kell gőzölni, ezzel fixálom a színt, hogy ne jöjjön ki. Volt olyan kihívás a nyáron is, hogy egy nagyon fontos embernek kellett sálat festenem, amit ő külföldre vitt egy állam főfeleségének, és azon bizony eldolgozgattam 3 napot is, és utána jött csak a fixálás. Tehát vannak ilyen munkák. Sokszor azt hiszik, hogy csak annyi, hogy fölkenem a festéket. Nem csak annyi. Meg benne van az a 24 év, amit rászántam arra, hogy tökéletesítsem a tudásomat.
Én mindig félbe nyúlok ezekhez a sálakhoz, hiszen azért elég kényes anyagokról van szó. Hogyan tisztíthatjuk őket, hogyha otthon van sejemsálunk, azzal hogyan bánhatunk?
Hát nagyon sokan félnek a sejemsáloknak a kezelésétől, meg a hordásától is, hogy nehogy beakadjon, nehogy ez legyen vele, az legyen vele. Annyi, hogy az szerencsétlen dolog, ha valaki fölteszi a sálat a nyakába, és utána jut eszébe, hogy parfümöt kéne, mert akkor az esetleg megszívhatja a színét. De egyébként én, ahogy fixálom a színeket, az nem fog belőle kijönni. Nagyon kímélő mosószerrel, maximum 30 fokon kézzel kell kiöblíteni, mosógépen nem. Utána, amikor nyírkos, nedves, maximum hőfokon lehet vasalni, mert ugyanúgy működik, mint a pamut, ez soha nem fog megolvadni, akkor lesz nagyon szép fényes, ha nedvesen és maximumon van vasalva.
Férfiak, mennyire hordják a te munkáidat? Illetve milyen ruhadarabok azok, amiket nekik javasolsz, mert hogy más ruhákat is készítesz, úgy elhangzott, hogy pólókat is többek között.
Korábban már, meg most is férfi sálakat is festek, mert arra van egy standard méret. Van fent a webáruházamban is, elég sok férfi sálat festettem a tavalyi évben. Érdekes módon a hölgyek is rendelnek a férjüknek ajándékba, de inkább a férfiak szoktak maguknak rendelni, és most az utóbbi időben egy kicsit úgy csappant a férfi sál iránti érdeklődés, nem tudom miért, de helyette van érdeklődés a férfi pólókra, amit kézzel festek, és hát inkább fehér pólóra festem, mert a színes pólókat előbb le kell festeni fehérre azt a részt, amit szeretnék kiemelni, és utána rá a színt. És azt nem szeretem, hogy nagyon vastag legyen rajta a festék, meg nem is mutat olyan gyönyörűen a szín, mint a fehéren, azon sokkal jobban kijönnek a színek, úgyhogy hogy inkább csak azt festem. A ginkó levelek, azok nagyon népszerűek, az a sálakon is rajta van, van, amikor ugye össze is hozom, hogy egy szetnek, vagy ezek a szabálytalan virágok, van, aki lufinak hívja, van, aki pipacsnak, ki minek, mindegy. Azokat is festem a pólókra, mikor, hogy jön nekem is az ötlet, meg abban is úgy vagyok, hogy minden évben szeretem megújítani a kollekciót, mindig 2-3 újabbat kitalálok, mert ugye visszajáró vásárlóim vannak az ország többi részéből is, és akkor kérdezik, hogy mi az új, hogy akkor azt is megvenném, mert a régebbiek már megvannak. Én nekem az egy fontos dolog, mert úgy érzem magam jól benne, tehát nem szeretem magamat se ismételgetni, és régebben, mikor egy-egy cégtől kaptam egy megrendelést, vagy ránéztem, mondom, úristen, hogy fogom én ezt megcsinálni, mi lesz, hogy lesz? Nagyon aggódtam, megizgultam miatta, de mindig meg tudtam oldani. Most meg már egyre inkább azt szeretem, ha kihívás van, és meg kell oldani valamit, mert az olyan innovatív, mindig előrébb viszi az ember gondolkodásba, a lendületbe, mindenbe, és én ezt nagyon szeretem.
Úgy látom, hogy bögréket is készítesz, illetve táskákat is. Ezekről mit lehet tudni?
Hát a bögrékre a sárra festett motívumok vannak tulajdonképpen felvíve, az nem kézzel festett, hanem rányomatom a bögrékre. Azok is népszerűek, főleg az a kis virágos, amit ott látsz, az a legnépszerűbb. A táskák azok is változatosak, mikor mit festek rá. Tavaly kezdtem el ilyen madárkákat festeni, az úgy jó volt. És most még gondolkodom meg a cicák, a pólón is.
Kedvenc állatod?
Nekem nem. Úgy kezdődött, hogy az unokám imádta a macskákat, és jött a szülinapja, és aztán meg kéne lepni, és akkor neki csináltam először cicás pólót, és feltettem a Facebookra, és rettentő nagy sikere volt, és akkor gondoltam, hogy hú, akkor ilyet kéne festeni. És női méretben is nagyon sok cicás pólót festettem tavaly is, és népszerű volt, színeseket, kevésbé színeseket, táskákra, hátizsákokra is festettem, és az jó ötletnek bizonyult.
Melyik volt a legkülönlegesebb megrendelésed?
Talán a legkülönlegesebb megrendelés egy amerikai cégtől volt, aki itt tartotta egy nyári konferenciáját, és a tagországokból is ide hívta vendégeit, és 300 darab női sálat kellett festenem. 300-at. Hát több mint egy fél évig festettem persze. És hogy legyen benne magyaros motívumú, és legyen benne modern, és megegyeztünk, tehát a mintákban mindenben. Az egy nagyon szép munka volt, nagy kihívás volt, sok munkával járt, de meg is érte. Tehát ez ilyen szempontból.
Amikor egyébként érkeznek a megrendelések, vagy bejön ide valaki az üzletbe, akkor tanácsot is ad? A személyiségéhez is méred egy picit azt, hogy szerinted mi az, ami hozzáillik?
Ebben kicsit taktikus vagyok. Mert már rájöttem arra, hogy meg kell várnom, hogy elmondja az illető, hogy ő mit szeretne. Én közben, ugye, hogy beszélgetek vele, azért lemérek dolgokat, arcát, testét, beszédstílusát, mindent, és közben gondolkodom, hogy igazából mi is illene hozzá, de megvárom, hogy ő elmondja, hogy mit szeretne. Hát sokszor volt úgy, hogy abszolút nem egyezett az ő egyéniségéhez az, amit ő elképzelt. És akkor így lépésről lépésre próbáltam terelgetni erre, arra, amarra, és a végig mindig megegyeztünk abba, hogy milyen legyen az, amit ő szeretne, de nagyon sokszor átalakítottam a dolgot, és mondta, hogy hú, ez tőle annyira idegen, ő úgy fél, meg mi mondom, nyugodtan vállalja be, nem tetszik, nem kell megvenni, én itt a boltba el fogom adni. De minden egyes esetben úgy végződött a dolog, hogy nagyon örültek neki. Ez általában azokra a hölgyekre volt jellemző, akik olyan visszafogottabban öltözködnek, és a mintákba is, színekbe is olyan nagyon egyöntetű, unalmas színeket választottak, ami se a hangulatán, se a arcán semmi nem fog segíteni, csak még legfeljebb vissza fogja húzni. És akkor én ezt próbálgatom úgy, hogy az egyéniségéhez is jó legyen, egy kicsit kimozduljon a komfortzónájából, merjen egy újabb valamit bevállalni. Én nem vagyok az, hogy majd átalakítom, mint ugye vannak ilyen műsorok, azt én nem tudom megcsinálni, viszont egy bizonyos irányba el tudom vinni, hogy egy kicsit nyitottabb legyen, élénkebb legyen, merjen nyitni, és Ez beszokott mindig jönni.
Én nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és kívánok nagyon-nagyon sok sikert még a továbbiakban is.
Köszönöm, hogy megkerestél, és köszöntöm a rádió hallgatókat is, akik meghallgatják.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Varró Gabriella sajánfestővel, hivatásáról és az alkotási folyamatokról beszélgetett a szerkesztő Szajkó Anita. További jó rádiózást kívánok!
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2.